Sziasztok, köszöntünk mindenkit. Ez itt a Megmondtuk Előre című műsor a Rádió Café 98.0-án. Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
És vendégünkkel, aki megtisztelt ma bennünket, Sándor Pállal.
Filmrendező, producer, Kossuth díjas, mindenféle
minden díjas.
Hagyjatok békét.
Hát nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
Mindenkinek jó napot kívánok.
De jó. Hát ezt el kell mondanom velem szemben, most egy ikon ül, mert én... Hát nem az, hogy a te filmjeid, de te, imádtam az összeset, ha láttam az összeset, biztos nem láttam az összeset egyébként.
Jó is, hogy nem láttam, szuper. Mert megmondom, mit nem kell megnézni.
Melyiket?
Csak egy movie.
Azt nem kell megnézni?
Azt nem kell megnézni.
Jó, oké, pedig szerintem azt is láttam. De mindegy. Úgyhogy én egy kicsit beleszek tojva ma, de azért próbálom fölvenni a ritmust veletek.
Én nem leszek annyira betojva, mert én elég jól ismerlek, amennyire
úgy kell
megismerheti a másikát, de minden esetre régóta ismerjük igen. Egymást, és én is ugyanígy be voltam tojva, amikor először találkoztunk, hiszen nekem is egy ikon vagy, bár egy jól ismert ikon, és én is nagyon sokáig szerettem volna olyan filmeket csinálni, mint Sándor Pál, de olyan filmeket csak Sándor Pál tud csinálni. Hogy jött ez, hogy te filmekkel foglalkozzál?
Hát elég egyszerű történet, vagy nagyon bonyolult. Úgy kezdődött az egész dolog, hogy olyan 9 éves korom óta imádtam moziban lenni. Tehát olyan filmeket láttam, ami nektek nem is volt lehetséges, és én 39-ben születtem, imádtam moziba járni. Tulajdonképpen a mozit szerettem. Tehát azt a dolgot szerettem, mert akkor ez még úgy volt, hogy egy tömött nézőtér, sötét, a vásznon megy valami, mondjuk Zé a fekete lovas, vagy Hajókkal a bástyák ellen című szovjet film.
Hajókkal a bástyák ellen?
Igen.
Isteni
igen.
Cím.
Ne hülyéskedj, hát ezek alapélmények. Például az Oké Nérót azt 14-szer láttam, az egy olasz film volt, és valahogy az volt nagyon rám, nagyon erős hatással, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk. Tehát egy olyan fajta együttlét, hogy a vásznon is volt olyan dolog, amin együtt lehetett sírni, együtt lehetett nevetni, de nagyon együtt voltunk, nagyon az a hangulat. Hát akkor például olyan volt, hogy csöngetős mozik voltak, ami azt jelentette, hogy a film befejezés előtt csöngettek, hogy akik össze voltak egy kicsit gabajodva a vetítés a film alatt, azok engedjék el egymást.
Mert hogy megbotránkoztatta olyan... volna a többieket, hogy miért volt ez?
Hát mások voltak, az erkölcsi norma más volt.
Értem.
És hát olyan volt, mit tudom én, hogy a mozik vetítése előtt artista műsor volt. Tehát olyan mozik, én Rákospalotán laktam, ott 3 mozi volt, az egyik a Komcsiké volt, a másik a Kisgizdáké, és a harmadik pedig a Szozzemeké. És nekem egyikbe volt, nem mondom, hogy végbe volt szabad bejárásom, a másikba meg bebelógtam. 20 fillér volt az artista műsor. Na most ezt azért mondtam el nektek, azért mondom el, mert hogy honnan jön nekem ez az egész dolog, hogy szeretem a filmet, szeretem a mozit. Na most nem akarom hosszú lére a dolgot, de a gimiben, ugye én minden csütörtökön moziba voltam a barátommal, tehát soha nem voltam csütörtökön iskolában. Meg volt szervezve, hogy milyen bajaim voltak, és faltuk a mozit, és én közben szerkesztettem a diáklapot a gimiben, és újságíró akartam lenni, fantasztikus vezércikkeket írtam a tanulás fontosságáról, a mi leszek, ha nagy leszekségről, de hát közben alig tudtak átrángatni az egyik osztályból a másikba, mert nagyon-nagyon rossz tanuló voltam, nem is nagyon tanultam. És akkor elérkezett a pillanat, érettségi jelentkezés eltére újságírónak lenni, újságíró fakultás, nem indult. irtózatosan el voltam keseredve, hogy most mi lesz velem, és egy délután hazamentem, amikor az apám egy barátjával otthon volt, ami nagyon ritka volt két szempontból. Az apám soha nem volt otthon délután, és én meg soha nem mentem haza délután. De hát ez egy ilyen találkozás volt, és akkor apám szokás szerint mondta, hogy ebből nem lesz semmi, ebből a gyerekből, pedig lehetne orvos vagy vasesztergály, és mert neki ez volt a happy-e.
Vagy.
Tudni kell, hogy én a mai napig nem tudok egy szöget bevenni a farba, olyan ügyetlen vagyok, a másik, ha meglátok egy csepp vért, elájulok. Mai napig, tehát apám jól ismert. Viszont a barátja ezek szerint jobban ismert, mert azt mondta nekem, hogy ide figyelj, miért nem lesz-e filmrendező? Az legalább olyan link szakma, mint az újságírás. És úgy fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy filmrendező, kimentem a Könyves Kálmán körút 2-es telep, az már az egy buszpályadvar manapság már, és mondtam a portásnak, hogy filmrendező szeretnék lenni, a portás mondta, hogy menjek be azon az ajtón, aztán jobbra, aztán balra, és ott van egy ajtó, menjek azon be, és mondjam, hogy ott mondjam el, mert akkor lehetséges. Meg is tettem, bementem Csafi néninek, elmondtam, a császárnénak elmondtam, hogy én filmrendező akarok lenni, és annyira, ő is megkérdezte, hogy miért, és hát megvoltak azok az érveim, amiket akkor sokkal jobban át tudtam élni, mert még közelebb voltak ezek az élmények, és akkor az történt, hogy a Csafi néni fölvett 330 forintos fizetéssel, filmgyári gyakornoknak úgy, hogy egy hét múlva már három műszakban a laborban, a negatív laborban, Iván, te tudod, hogy igen, ez mit jelentett akkor, ott ültem, illetve álltam és vágtam a filmeket szét. Már úgy, hogy a negatívokat igen, osztottam szét.
Össze voltak rakva, össze voltak csítetve mindenféle az összes negatív, és akkor szét kellett osztályoznia. Vágni,
külön dobozba mindegyiket be kellett rakni, ezek voltak az úgynevezett negatívok, és ebből csinálták a busztereket, majd a filmeket. Na most elmondok azért hozzá egy történetet nektek, hogy milyen érdekes a sors, és ott voltam már körülbelül egy hete éjszakai műszakban dolgoztam, mászkáltam, mert éppen nem ment a negatív, hívógép, és hallottam, hogy valahol vetítenek, ismertem azt a hangot, a vetítő hangját, oda mentem, bemutatkoztam a gépésznek, az vetített valamit, és mondtam, hogy bemehetek. És a gépész azt mondta, hogy persze, nyugodtan nézd meg. Bementem, és az első dolog, amit életemben láttam musztert, mert akkor ezt úgy hívták, Nemecsek visszatér, 42-es csapó, és a csapó mögött, ahogy kiment a képből a csapó, egy elálló fülű kis rác, nagyon furcsa fejű, nem lehetett szépnek nevem, de nagyon érdekes volt, fiú, ott kárát, ez volt a Kern András. Életemben első muszterként, első képként, amit így vetítettek, az Andrist, a Kern művész urat, a Kern nagy művész urat későbbiekben láthattam. Majd aztán később össze is fonódott a sorsunk.
Meglehetősen, igen.
Igen. Hál' Istennek.
Mennyi idő után vettek föl a főiskolára?
Jelentkeztem, igen, a főiskolára. Herskó indította az osztályt. Itt csupa diplomás. Tehát a Herskónak az volt a dillie, hogy már sorsok, ha megvannak, azokat kell fölvenni, mert azoknak már van élettapasztalatuk. Én voltam a legfiatalabb az osztályban, az első esztétika órán hallgattam az esztétika órát, azt hittem, hogy ez nem magyarul megy, mert egy hangot nem értettem belőle. Aztán elkezdtem fölzárkózni valamilyen
kik formában. Kik voltak az osztálytársaid?
Hát akit ismerhet, az a Simó, a Ventilát nem ismerheted, ki volt még olyan, akit ismerhetsz? Majd eszembe
jó, nem baj, jó.
Eszembe fog jutni, most valami blackout van, mert megmondom miért, mert most halt meg, már csak ketten vagyunk a 12-ből, és most a Kárpáti jó. Gyuri is. Na, hát körülbelül ennyi erről.
És aztán utána pedig az történt, miután elvégezted a főiskolát, hogy akkor hogy jutottak a fiatal rendezők filmekhez? Könnyű volt, vagy, vagy kellett ott is egy pártfogó, be kellett kerülni egy stúdióhoz?
Hát nézve, mi osztályunkat, mi a Hescót kerültünk. A Hesko akkor csinált, akkor úgy hívták ezt, nem stúdió, hanem csoport. A hármas csopi. Az akkor egy nagyon érdekes csoport volt, mert Keleti Mártontól, Kósa Ferencig, Szabó Istvántól egy nagyon vegyes csoport volt, és hát a Hercskó indítgatott minket sorba. Tehát ő ismert minket, én voltam a harmadik, előttem ketten csináltak filmet, de a kettő az nem volt olyan, szóval nem volt igazán sikeres, akkor én megcsináltam a harmadiknak a Bóca falon című filmemet, és az, hogy mondjam, egy, hogy kell mondani, hogy ne legyek nagyképű.
De legyél
nagyképű. Hát abszolút. Az egy sikeres az film egy volt, az volt, különböző bizonyja. Fesztiválokon nyert, az emberek szerették, tehát helyet kértem ebben a filmen magamnak abban a szakmában, ami a világon a legszebb szakma, a filmrendezés, a filmcsinálás, hogy pontos legyek.
És akkor innentől kezdve ugyanaz kellett, és mindig te benne voltál a forgatókönyveidben, vagy pedig a hozott alapanyagokból is dolgoztál?
Minden forgatókönyv volt. Nekem egy forgatókönyvíró társam, Tóth Zsuzsának hívták, már ő se él sajnos, és mi nagyon furcsa körülmények között kerültünk össze, és ő berendező lett a filmgyárban. Volt egy érettségie. És én tudtam, hogy ő írogat, és az első, a Hercskó, amit kért tőlünk, az első írás az, hogy egy élmény novellát írjunk. Nekem volt 56-ról egy elég szép történetem. Megírtam, hát nagyon írni nem tudok úgy, tehát nem volt jó, és akkor megkértem a Tóth Zsuzsát, hogy írja meg az élmény novellámat, a Hercskó nagyon megdicsért, hogy milyen jól írok, és innentől kedve még a szerelmes leveleimet is ő írta, mert régen nem volt mail meg ilyen dolog, mi leveleztünk, úgyhogy a Tóth Zsuzsának, hogyha nagyon szerelmes voltam, és szerelmes levelet kellett írni, akkor megkértem, hogy írjon egyet.
Ő volt a te Cyranód.
Mondtál pár információt a kiválasztottról, és aztán
Pontosan. Nem. És aztán innentől kedve együtt írtuk a forgatókönyveket, ez egy jó pofa dolog volt, mert de egy műhely volt. A Tóth Zsuzsa volt az író, a Bíró Zsuzsa volt a dramaturg, én pedig író és dramaturg, meg rendező is együtt. És a Zsuzsa úgy tudott, olyanokat tudott gondolni, írni velem együtt, ami hát aztán eredményezte azokat a munkákat, filmeket, amik aztán láthatóak a mai napig.
Ez milyen érdekes, amikor említetted az első mozi élményeidet, és rögtön az első között mondtad, hogy is artista szám volt. Azért az artisták, azok azért meghatározóak a te munkásságodban és a filmedben,
hát filmjeidben. A bohócok, vagyis a cirkusz világ, hát ez onnan is jön, de aztán ebbe nagyon erősen belejátszott a számomra az egyik, vagy talán a legnagyobb, de az egyik legnagyobb filmcsináló ember, akit úgy hívnak, hogy Fellini. Úgyhogy ezek hatások egyébként, amit én nem akartam soha kivédeni, mert abban reménykedtem, hogy azért, hogy mindenki kap valahonnan útravalót az élethez, vagy a munkájához. Nekem ugye volt a háromféle dolog volt, az egyik volt az olasz neorealizmus, a Vittorio De Sicáig, mondjuk a Csoda Milánóban, mint csúcs, tehát volt ott gyönyörű. Más is, a francia új hullám, a Nouvelle Vague, a Truffauték, és a Fellini. Tehát ez a három, amelyik azt gondolom, hogy egy életre meghatározta az én. Szóval adott valamit ahhoz, ami bennem is volt, amiből én tudtam táplálkozni, vagy ami, igen, hát maradjunk a táplálkozni szónál, mert jobb most nem jut eszembe.
Az egész pályádra az jellemző, azt látom, amit ugye ki is mondasz egy filmben, a Ripacsokban, nem a izében mondod, bocsánat, a régi idők fociában, hogy kell egy csapat, hogy nagyjából ugyanazzal a gárdával forgattad végig az egész aktív filmes rendezői pályafutásodat. Tehát az elején talán a Bóca falomban még úgy formálódott a csapat, de aztán onnantól kezdve szinte ugyanazok, akik a kamera mögött és a kamera előtt is állnak.
Hát te neked tudnod kell, Iván, hogy meg illetve neked is tudnod kell, hogy milyen fontos az, mind a kettőtöknek is, mind a ketten alkotó emberek vagytok, hogy milyen fontos az, hogy kik vesznek körül, kik azok a... Én azt szoktam mondani, de most már abba hagyom, mert valaki azt írta, hogy nem is én csináltam a filmjeimet, hanem azok az emberek, a Ragály, a Garas, a Tóth Zsuzsa, de nem hagyom abba, mert komolyan gondolom, hogy én ezek nélkül, néhány meghatározó ember nélkül nem lettem volna az, aki vagyok. Nekem ők kellettek, ugyan én választottam őket, tehát volt bennem annyi élet ösztön, vagy valami ilyesmi. Tehát, és különböző a filmcsinálását, ezt mind a ketten tudjátok. A filmcsinálás az egy csapatmunka. Szóval én a hátamon szoktam érezni egy felvétel után a világosítóknak tetszik, vagy engem az is érdekel. Nem, hogy érdekel, az is hat rám. Most igen. Arról nem beszélek, hogy egy első asszisztens, a Bánk Laci, amikor megállt a tudományom egy forgatáson, akkor mondott egy olyan ötletet, amelyik aztán szárba szökkentette a tovább gő. Szóval ezeknél... Szóval, hogy mondjam nektek, az olyan természetes, hogy, és akkor most a másik ilyen szlogent mondom, hogy egyedül nem megy. Szóval nem, képtelenség lenne, és nem csak azért, mert egy technikai sportág, idézőjelben is a film, hanem azért is, mert kellenek azok az emberek, akik kellenek ahhoz, hogy te meg tud valósítani az álmaidat.
Akik inspirálnak folyamatosan egyébként.
Meg úgy, ahogy mondod, ponton, és inspirálnak.
Igen, azért is kérdeztem ezt tőled, mert tőlem is megkérdezik, hogy végül is nagyjából ugyanazokkal az emberekkel dolgozom tényleg én is a kamera mögött most már évek óta, és előtte is nagyon sokszor ugyanazok az emberek vannak szinte mindig nagy többségében, akikkel dolgozom, de hát ez... Vagy az embernek egyfajta biztonságát, meg azt is, hogy bizonyos köröket nem kell újra és újra lefutni.
Hát azt nem tudom, újra. Abban nem értek egyet, én feltem újból és újból, mert nem feltem a két egyforma helyzetet, de te is tudod pontosan,
én nem erre gondoltam.
Nem mindegy, hogy ki vesz körül, na, most persze. Arról nem is beszélve, hogy milyen díszletben vagy, arról nem is beszélve, hogy ki ül ott, és kiabál neked föl, hogy mit csinál.
Vagy hát azon sem, meg azon sem, hogy ki az másik ember, aki ezt beszélnek. Ugye az érdekes, az is hallgatom.
Ez egy alap dolog, amit
hát
mondasz.
Igen, és ugye az azért érdekes, mert képzeld el, hogy amikor a Herskó visszajött Magyarországra, akkor még tanított 2 évet a főiskolán, és engem pont képzeld el filmművészetre, vagy filmezésre tanított. Tehát 2 évet tanított még akkor a főiskolán, a Herskó tanított. A Garas pedig, ugye én Nemzeti Színházban együtt játszottam vele 10 évig, és én nekem atyai jó barátom lett a Garas. Mm. És hát ugye ez a két pont ebben a dologban, és hát a Dezsőről én csak szuperlatívuszokban tudok beszélni. Ja, és emellett, amikor átkerültem a Víg Színházba, akkor meg a Kernel lettem ugyanilyen viszonyban. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet. Tényleg ez történt.
Mi nem szóltatok egy fél órával, előbb jöttem oda, és megdumáltuk volna a dolgok.
Hát így is jól megdumáljuk.
Így is jó.
Szóval nagyon-nagyon jó, és hát gondolom, hogy ilyen ez szempontból, igen, tényleg ez történt, és...
Tudod, valahol összeérnek bizonyos szálak. Ezek fontosak,
nagyon,
hogy...
Igen, nekem nagyon. Most végigfutott egy kicsit a karomon a bizsergés. Ez nagyon érdekes.
Tényleg érdekes volt, és egyrészt ugye nekem az volt a legfontosabb, hogy ők hát a Herskóval csak mondom, egy kurzus tartott, tehát egy évig volt a tanárunk, de a Dezsővel is és a Kernel ugye tényleg kialakult egy olyan kapcsolat, hogy ugye elfogadtak engem, és aztán még ezen kívül is lett egy más dolog, például Dezsőnek a halál előtti napon még beszéltünk telefonon, sőt tulajdonképpen az utolsó egyik telefonhíváshoz velem semmi más nem volt, csak érdeklődtem, hogy hogy van, és az Andrissal meg más történetek voltak, még amikor a Vígben voltam, de hogy valóban neked például a Dezsővel, ugye a Garassal emlékezzünk így el, ugye egy nagyon furcsa, különös kapcsolatod volt, mert mindig azt mondtad, hogy ő is azt mondta, te is azt mondtad, hogy ti nagyon sokat veszekedtetek, csípkedtétek egymást, de szerintem ez egy óriási szerelem volt.
Ez egy dupla barátság volt. Egyszer az alkotói barátság, és egyszer az emberi barátság. Az alkotói barátság a focinál még nem vált emberi barátság.
Na, az volt az első?
Tulajdonképpen az volt az első. Illetve nekem egy Balázs Bélás filmemben volt egy pici kis epizódja. Ott még csak a Dezső csak idézőjelbe. Ezt elmondom nektek, mert az olyan fantasztikus volt a Garasról, hogy megjött a Dezső, ugye a film jelentős részét a kőbányai szeméttelepen tetején fölépített futballpályán. Én találtam ki, hogy ott csináljuk. Hát nem nagyon szerettek ilyen értelemben engem, mert olyan büdösek voltunk, hogy azt el nem tudom mondani, nem lehetett bevinni a lakásba a ruhákat, amiben forgattunk. Na, ez nem olyan érdekes. De az volt, hogy megérkezett a Dezső a frissen mosott ingében, megérkezett a Dezső, akkor mindenki, szevasz Dezső, a gyerekek, a fiúk a foci csapatból, meg a táp, szevasz Dezső, majd bement a sminkszobába, esküszöm, hogy így volt, nem teszek semmit hozzá, bement a sminkszobába, fölöltözött, fölvette ugye a kalapot, a kabátot, meg mindenféle dolgot, ami a jelmezhez hozzátartozott, kisminkelték egy kicsit, akkor még a két oldalon a haját őszíteni kellett, mert még nem volt ősz, fölvette azt a bizonyos kemény kalapot, kijött, és ha hiszitek, hanem innentől kedve mindenki Ede bácsinak szólította.
Egyébként őt végig is kísértem, és nagyon sok szerepében maradt Ede.
Ez nem véletlen.
Igen.
Lehet, hogy ez lett, a valóságos neve ez lett volna, de ezt rosszul csináltak.
Nem, hát ő nekem mindig aztán. De nem, szóval olyan, nézzétek, beszéltek arról, vagy beszélünk arról, kérdezgettek arról engem, hogy ez a film csinálás, meg hogy mi. Ez egy csoda. Szóval ez egy olyan, nekem egy olyan életelemem, és ha hagynak, akkor még lesz is. Nem tudom, ez egy, számomra egy olyan adománya a sorsnak, hogy én ide keveredhettem, és egy mondat volt. Gondoljátok végig, ha azon a délutánon nem megyek haza, vagy azon a délutánon nincs otthon az apám avval a barátjával, ha az apám nem mondja a szokásost, amit ő, a barátja nem nagyon hallhatott, hogy belőle nem lesz semmi, akkor én azt se tudtam, hogy mi az, hogy filmrendezés. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a csodák, hogy a Dezső, hát elmondom ezt még nektek. Nagyon röviden. Olimpia bár, minden éjjel az volt akkor a központ, a színészek, művészek, rossz lányok és mindenféle embernek, és akkor már megvolt a forgatókönyv, ott volt a Dezső, a Kálmán Gyurival ült, mindig nagyon jó barátok voltak, és oda mentem a Dezsőhöz, és azt mondtam neki, hogy Dezső, itt van egy könyv, ráírtuk egyébként, hogy te főszerep. Azt mondja a Dezső, kicsit hülyéskedve, és mit fizettek? Hát mondom, nem tudom, hogy mennyi egy főszerep, hanem 12-14 ezer forint, írunk 1973-at. 72-t. És azt mondja, Dezső, hát nem tudtok megfizetni, mert különben is a Rényi csinál egy hatrészes tévéfilmet, 8000 forintot kapok, 6x848, mert különben se érek rá. Hát én mindenkivel csináltam próbafelvételt, szóval aki élt és mozgott, hát természetesen senki nem volt az, ami a Dezső. És akkor egyik nap, és a Dezső nagyon fölényes volt velem, nagyon undok volt velem, és akkor egyik nap, egyik éjjel megint lementem, és ott ült a Dezső, és láttam, hogy a Dezső föláll, én ültem, mondom, én nem állok vele szóba, hát most nem is tudok, oda jön hozzám, na, hogy álltok? Hát mondom, megvan a főszereplő, mindjárt indulunk, aztán hát leállították a Rényi sorozatát. Gondoljátok végig. Na hát akkor én ezt tettem, vettem magam, csináltam vele gyorsan 4-5 próbafelvételt, jól megkínoztam, hogy az életbe, hogy én vagyok a főrendező. És hát így indultunk.
Csodálatos. Hát most tartanunk kell egy kis szünetet, bár még éveken keresztül hallgatnálok. Ez itt a Megmondtuk Előre című műsor, és megmondtuk előre, hogy Sándor Pállal ez nagyon jó lesz, a Rádió Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és Sándor Pállal, mindjárt jövünk vissza.